Énekének 8. verséből így szól Urunk szava hozzánk. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Foglaljunk helyet, a gyerekek természetesen felhívástól függetlenül mehetnek gyermekisten tiszteletre. Kedves testvérek, a múlt vasárnap, ahogyan már felidéztük, Henry Burgraff holland testvérünk ige hirdetésében Istennek a szentségéről volt szó. Ha mi Isten népe, egyenként pedig Isten gyermekei vagyunk, akkor nekünk is szentnek kell lennünk. Mit is kezdene az Úristen egy olyan néppel, amelyik semmiben sem akar hozzá hasonlítani, amelyik nem akar Urához tartozni, vele közösségben lenni? Isten bűnösöket választ ki és hív el az üdvösségre. De a célja nem az, hogy a bűnt szentesítse, hanem az, hogy a bűnös embert megszentelje. Azaz, hogy ne maradjak olyan bűnös, olyan földhöz ragadt, kicsinyes, amilyen az Istennel való találkozás előtt voltam. A mai vasárnapon hasonló témánál maradva, Isten hatalmasságáról és az ember apróságáról fogunk szólni. De ahogyan a szentség tárgyalása nem elborzasztásunkra történt, itt sem az a cél pusztán, hogy saját jelentéktelenségünket belássuk. Fantasztikus igehirdetés lenne, ami arról szól, hogy az emberek semmire valók. Attól függetlenül igaz lenne ez az igehirdetés, de hát nem mennénk vele azért sokra. Tehát ma sem ez a célunk, hanem az, hogy a saját jelentéktelenségünket és tehetetlenségünket az Isten hatalmának az erőterében ezúttal mint lehetőséget lássuk meg. Ha mi nem is tehetünk semmit, és a tapasztalatunk is azt mutatja, hogy a rossz dolgok általában sokáig tartanak, még akkor sem szabad reménytelenül tekinteni a sorsunkra. Mert a hatalmas Istennek mégiscsak van felénk mondani valója, sőt, nem csak beszél, hanem neki van hatalma segíteni rajtunk. Valószínűleg senki sem tölti a hétvégéjét azzal, hogy elgondolkodik rajta, kicsoda az Isten. Az már inkább kérdés, hogy mit is csinál velem, hogy mi hasznom van abból, ilyen földhöz ragadtak vagyunk mégis, szóval, hogy mi hasznom van abból, hogy van Isten, mit akar, mit tesz ő én velem. Miért éri meg, hogy vele kapcsolatban vagyok? Valahogy így volt Izrael is ezzel. Abban a korszakban, amikor Ézsaiás ezt a prófétai igehirdetést, amit elsőként felolvastam, elmondta nekik, akkor már hosszú ideje voltak fogságban. Sok száz éve, sok száz kilométerre a hazától. Belefásulva a rossz helyzet megváltoztathatatlanságába. Így hát kezdett lényegtelenné válni Izrael fiai között, hogy ki is az Isten. Illetve csak akkor került inkább szóba, amikor valakinek panaszkodni akartak, mikor valakit vádolni vagy okolni akartak, azért, hogy ilyen helyzetbe jutottak. De hát mégiscsak el kell azért elmélkedni a mélyebb, komolyabb dolgokon is, úgyhogy a forróság, a füllett idő ellenére azért próbáljuk meg ma mi is. Kicsoda az Isten? Ézsaiás a felolvasott szakaszban félelmetes, sőt elrettentő képet fest róla. Egy hatalmas Istenről beszél, aki az egész világnak, mindennek a teremtője. Mindent, amit csak látunk, érzékelünk, ő alkotott. Hát éppen ezért nincs senki, aki hozzá mérhető lenne. Őt senkihez nem lehet hasonlítani, akit ismerünk magunk közül. Ezek a kivel kezdődő költői kérdések határozták meg a felolvasott szakaszt. Az összefüggés világos. Ahogy nem lehet marokkal megmérni a tengert, az ember sem képes megfogni, felfogni Istennek a lelkét, Isten nagyságát. Természetes és emberileg érthető, hogy a fogságba hurcoltak körében mégiscsak kétség támadt. Hát valóban képes lenne ez a láthatatlan Isten szembeszállni a maga körül minden más országot legyőző babiloni birodalommal és szabadulást adni? Lehet, hogy nagy az Isten, de eléggé nagy-e? Vajon ő a legnagyobb? Ezek a kérdések mozogtak Izrael népének fogságba hurcolt tagjaiban. A babiloniakról tudjuk, hogy ők csillagimádók voltak. És bizony adta magát a kérdés Jeruzsálem elestekor a zsidók fejében, az atyák istene gyengébb, hogy a babiloniak a csillagjaik áldása alatt le tudták győzni Izraelt? Erre a kétségeskedésre mondja el Ézsaiás. A csillagok csak felaggatott kis díszek a sátorként kifeszített égen, és az atyák istene teremtette őket. Az asztrológia, a horoszkóp manapság is nagyon divatos. Pedig valami hasonlóan képtelen gondolat áll e mögött, mint ez a babilóniai, hogy a csillagoktól függ a sorsunk. Ha meg ez vagy az a csillag együtt áll, akkor az talán jelent valamit, mondják az emberek. Pedig hát az Isten sokkal hatalmasabb, mint a csillagok. Az Ószövetség világosan tanítja, hogy bármit lásson az ember az égen, Istent az semmire nem kötelezi. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy Isten megtiltotta népének a jövő tudakolását. És ez ránk is érvényes, hiszen mi is Isten népének a tagjaivá lettünk. Ha a jövőn gondolkodunk, akkor bőven elegendő az imádság. Elmondani az Úrnak, amit szeretnénk, és rábízni, hogy hogyan fogja alakítani a sorsunkat. Bár lehet, hogy nagy a kísértés, mégse tudakozd a csillagokból a jövődet. Mert a csillag nem Isten, mert csak egy Isten van, és az az egy Isten egy pillanatra sem engedi ki a kezéből a hatalmat, a világ sorsát, és őt nem lehet legyőzni. Ha tehát van valaki, aki képes Izraelt kiszabadítani és újra hazavinni, az egyedül az atyák Istene, a Teremtő. Már maga a bukás is az ő tudtával történt, a nép vétkei miatt. És csak az Úr kezében van jó helyen a te jövendőd is, kedves testvérem, bármennyire is szeretnéd konkrétan ismerni a jövődet, vagy látod éppen kilátástalannak a helyzetedet, még mindig az Isten kezében van. Hát ez egy nagyon bizalmi, bensőséges dolog, a jövőnket, a családunk jövőjét valaki másra rábízni. A bizalom kialakulásához azonban az ember látni is szeretné azt, akiben bízik. Istent is éppen ezért akarják az emberek mindig kiábrázolni, szoborban vagy ékszerben, vagy festményben, képben, és magunkkal vinni, ott van a zsebemben az Isten. De Ézsaiás már az ókorban megadja a feleletet erre a törekvésre. Akik megpróbálják valahogyan megjeleníteni a kiábrázolhatatlanul hatalmas Istent, végeredményben csak nevetségessé teszik magukat. Hiszen mire is jutnak? Ézsaiás viccet csinál belőle. Nem jön ez át egészen még a legújabb fordításból sem, de az eredeti szöveg mutatja, erről van szó. Hiszen mondja, az arany szoborhoz ezüst lánc kell, hogy valaki a hóna alá ne tegye és el ne lopja. A faszobrot pedig ki kell támasztani, mert egyébként feldől. Nevetséges az ezek segítségébe vetett emberi bizalom. Hiszen ezek a szoboristenek még saját magukért se tudnak tenni semmit. Hát világos, hiszen nem léteznek. Ez egy tárgy, maximum művészeti értéke lehet, de hogy hatalma ereje lenne, hát az egészen képtelenség, és nincs is. Ézsaiás aztán rólunk emberekről is szól ebben a hosszú felsorolásban. Kik vagyunk? Hát akkor mi? Kiderül, hogy vízcseppek vagyunk egy vödörben. Akkor a jelentőségünk és a súlyunk, még így szigetnyi egységben is, mint egy porszemnek a mérleg serpenyőjében. Sőt, egészen odáig megy a kíméletlen őszinteségben Ézsaiás, hogy egyértelműen közli, semmik, semmiségek vagyunk Isten előtt. Nem számít, hogy egy népről, vagy egy vezetőről van szó, vagy egy átlagemberről. Az Isten sokkal hatalmasabb mindannyiunknál együttvéve. Ekkora a különbség. A Teremtő és a Teremtmény, Isten és az emberek között. Ezt jól érezték a zsidók is, hiszen annak a népnek a sorsa egészen hasonló volt a mi közép-európai sorsunkhoz. Hiszen a hatalmak, a nagyhatalmak játszmájában az a kicsi ország ide-oda vergődött, és rajtuk kívül igazán senkinek sem volt fontos a népek között, hogy mi lesz velük. Megmaradnak-e, virágzik-e a kultúrájuk, a vallásuk, vagy eltűnnek örökre? Hazajutnak-e valaha? Lesz-e ismét otthon templom, vagy mindörökre idegenben ragadnak? Ez az érzés számunkra sem ismeretlen. Hiszen az elmúlt hétvégén emlékeztünk vissza 98 esztendővel ezelőtti tragédiára, mikor egy tolvonással elvették az országunk javarészét, és minden harmadik magyar embert idegen, ráadásul nem különösebben szerető szívű népek karjaiba dobtak. A legtöbbször úgy tűnik, hogy a véletlenek játéka az életünk. Az elmúlt 100-110 év a hazánk történetében különösen ezt mutatja, vagy éppen a családok történetében is. Ide-oda sodródott a magyar nép, anélkül, hogy különösebb beleszólása lehetett volna abba, hogy mi történik. A dolgok mentek a maguk útján. Talán ma is úgy érzed, hogy nincs más választás, mint beletörődni abba, ami van, a jövőre nézve pedig remélni a legjobbat. És hát amiért felelünk, a saját életünk. Hogy igyekezzünk magunk úgy élni, hogy az országunknak, családunknak kívánt jövendő valahogyan teljesülhessen. Hogy nehogy már rajtunk múljon, hogy valami jobb következzen. Mégsem szabad elfelejteni, hogy az Isten hatalmasabb mindenki másnál. Ahogy a 73. Zsoltárban mondja, állít és dönt királyokat, és neki minden ember a szeme előtt van. Szóval a beletörődésünknek nem szabad keserűnek lennie, nem szabadna keserűnek lennie, mert nem szabadna elfeledkeznünk arról, hogy az Isten, aki mindenki fölött áll, aki a mi sorsunkat irányítja, szóval, hogy ez az Isten szeret bennünket. Ha valamikor nehéz a helyzeted, ne gondold azt, hogy mindig nehéz marad. Nem azt jelenti a jelenlegi nehézség, hogy ne lenne kiút, hogy biztosan nem fog már semmi változni. Ha kérjük Istent és várjuk őt, akkor meglátjuk az ő természet fölötti erejét. Az Isten hatalmas, mi pedig jelentéktelenek vagyunk. Mit kezdhet egymással a hatalmas és a nagyon apró? Fel is merülhet bennünk a kérdés, vajon miért beszél így a próféta? Hát erre van szüksége egy lelkében összetört népnek? Hogy még azt is súlykolják belé, hogy te semmire való vagy? Már elég régóta tisztában vannak azzal, hogy Isten a világ teremtője. És feltűn nekik az is, hogy emberek szemében nem számítanak értékesnek. De hát ez rajtuk nem segít, ha ezt újra és újra súlykolják. Ők éppen arra várnának, hogy valami vigaszt kapjanak, hogy de hát azért mégiscsak valami jobb lesz. Ézsaiás végül is, ha bár elsőre nehéz észrevenni, de éppen ezzel próbálkozik, hogy valahogyan megvigasztalja ezt a csalódott népet. Próbálkozott ezzel, meghirdette, hogy Isten ki fogja szabadítani őket a fogságból. Csak hogy ez az adott helyzetben meglehetősen lehetetlennek és hihetetlennek tűnt. Elmondta ő, mert hát ez jön ki ebből, hogy az Isten hatalmas, mi meg aprók vagyunk, hogy az Isten segítségével viszont az ő hatalmasságából mégiscsak jut nekünk is valami. Csak hát olyan fekete a háttér, hogy ez egy kicsit nehezen érthető. Elképzelhetetlen lehetett a zsidók számára, hogy egyszer abból a fogságból, amiben nem is kellett volna maguk szerint belekerülniük, majd megszabadulnak. Elképzelhetetlen neked és nekem is, amíg a gödör alján vagyunk, hogy van innen tovább, hogy ki fogunk kerülni. Nem gondoljuk talán, nem is hisszük már, hogy az az Isten, aki hagyta, hogy ez megtörténjen velünk, hogy úgymond gödörbe essünk, mégiscsak törődik velünk annyira, hogy egyszer majd kivesz abból a gödörből. Előről kell hát az egészet kezdenünk az Istennel. Onnan, hogy ki mondja a szabadulás ígéretét a népének, Hogy ki ígér jobb jövendőt nekünk? Na hát ezért kezdte ilyen messziről Ézsaiás is. Ezért beszél arról, hogy te apró vagy. És a számodra nagy gondok éppen olyan aprók az Isten szemében, mint amekkora te magad vagy. Szóval neki ennyibe sem telik megoldani olyan problémákat, amelyek a mi számunkra végtelenül nehezek. Isten hatalmas, mi pedig semmik vagyunk őhozzá képest, és ez azt is jelenthetné, hogy nem számítunk az Istennek, de éppen ennek az ellenkezőjéről van szó. Izraelnek az egész élete azt mutatja, hogy egyedül az Isten az, akinek fontos ez a jelentéktelen nép. Akit nem azért választott ki, mert a legnagyobb, nem azért, mert a legjobb, a legokosabb, vagy a legkitartóbb, hanem azért, mert ő maga, az Isten, szabadon úgy döntött, hogy szereti őket. És pontosan ugyanígy kerülünk mi mindannyian az Istennel kapcsolatba. Hogy az Isten úgy döntött, hogy szereti a kedves testvéreket, és még engem is. Nem vagyunk kivételesek, de az Istennel együtt mégiscsak rendkívüliek vagyunk. A renden, a szokásokon kívül, azok felett állhatunk. Hiszen velünk valami olyasmi is megtörténhet, ami teljesen ellentmond a józan észnek. És az életben általában megtapasztalt dolgoknak. Hogy ez a hatalmas, senkihez nem hasonlítható Isten mégiscsak a pártunkat fogja. Nekünk, akik ezt nem érdemeltük ki, és soha nem is fogjuk. Tehát ahogyan képtelenség Izrael számára, hogy egyszer a fogságból megszabadulhatnak, ugyanolyan képtelenségnek tűnhet nekünk is, hogy abból a bajból, fájdalomból, nehézségből, ami elszomorít, egyszer csak ki tudunk szabadulni. De éppen ugyanazért lehet ebben reménységünk, amiért Izraelnek is lehetett. És tegyük hozzá, hogy ők tényleg megszabadultak a fogságból, ez történelmi tény. Na tehát az alapja ennek az Istennek a döntése, aki eldöntötte, hogy szeret bennünket, legyünk akármilyenek. Így hát ő az, aki gondot visel a mi sorsunkra. De sajnos mi olyan nagyon nagyvonalúan kezeljük ezt az ígéretet. Hamar feledésbe merül a karácsonynak az üzenete, ami mindennél világosabban hirdeti az Istennek a közelségét, hogy az Isten egy élet közöttünk, hogy őt ennyire érdekli az emberi sors. Hiába halljuk akár már gyermekkorunktól fogva ezt, mégis elég egy kis nehézség, fennakadás, vagy még kevesebb, és már is kimegy ez a dolog a fejünkből. Mit tudja az Isten, hogy mi az én fájdalmam? Pedig hányszor végig hallgattuk előtte, akár csak a karácsonyi üzenetet. És azt azért tényleg sokan végig hallgatják, mert olyankor még azok is eljutnak a gyülekezetbe, akik évközben nem szoktak. Mégis elfelejtik, és mi is elfelejtjük. A panasz, a csalódottság, az elégedetlenség azonban sokkal tartósabban van jelen bennünk, mint az öröm és a hálaadás azért, hogy ilyen Istenünk lehet, aki egyé vált közöttünk. Aki úgy vette magára az emberi sorsot, hogy még azt is megengedte, hogy mi összes többiek lábbal tiporjuk és meggyilkoljuk. Gondolj bele ebbe! Isten hatalmas, mi semmik vagyunk, és mégis szeret az Isten. Ez a mégis, ez ismerhető fel. Ha végig gondoljuk, hogy kicsoda az Isten, és hogy mi rá a legjellemzőbb az emberekkel a velünk való kapcsolatában. És ebbe a mégisbe, ebbe a csodába kell belekapaszkodnunk olyankor, amikor reménytelennek tűnik az élet, és értelmetlennek a folytatás. Ez a mégis, ez a már sokszor megtapasztalt, hihetetlen valóság lehet az alapja a holnapunknak. Az Isten mégis szeret, mégis szabadítást készít. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Ezt a Pál által elmondott és sokszor felidézett igeverset is lehet így érteni. Íme az Isten kezében van a jövő. Pál ugyan korábban arról ír, hogy aki hisz az Úrban, az bizonyos szabadságban tisztelheti őt. Ha akarja a keresztjén ember, akkor dicsérheti az Isten bőjtel, önmegtartóztatással, de dicsérheti ünnepi lakomával is. Lényeg, hogy egyiknek se legyen a rabja, meg hogy ez a különbség, hogy ki az, aki csak böjtölni tud, mert nem jut többre, és ki az, aki dőzsölni tud, mert mindene megvan. Na szóval ez a különbség ne adjon alapot arra, hogy valakik a gyülekezeten belül villongjanak, vagy éppen veszekedjenek. Akár a lemondás, akár a bőséggel való hálás élés dicséri az Urat, amennyiben szívből Istenre nézve történik. Tehát, ha nem azért eszek, hogy kidurranjak, hanem hálaadással veszem magamhoz a falatokat. És a lemondás is, ha nem úgy vagyok vele, hogy miért ilyen borzalmas az én sorsom, hanem azt tudom mondani, hogy köszönöm Uram, hogy tartasz, és bízom benned, hogy lesz ez még több is. De aztán Pál is arra vált, amiről az imént hallhattunk, hogy apró és hatalmas együtt vannak ebben az életben. Hogy az embernek nincs elegendő hatalma sem a világra hozni, sem életben tartani magát vagy a szeretteit. Amíg az Isten nem ad gyermeket, addig nem születik. És ha valakinek eljön az utolsó órája, akkor annak szakértelemtől, kórháztól függetlenül mennie kell. Ez rettenetes dolog. Mind a kettő tud azzá lenni. De milyen jó, hogy Pál így folytatja a mondatot. Akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Tehát az Isten felvállal bennünket, ha mi is elfogadjuk őt. Nem érezteti velünk állandóan a saját kicsiségünket, csak akkor kerül ez szóba, ha elbízzuk magunkat, ha elszalad velünk a ló. Akkor viszont kell is, hogy éreztesse, hogy milyen porszem a mi létünk. Hiszen az ember, ha úgy érzi, hogy nincsen szüksége Istenre, akkor önmagát kezdi el isteníteni. És hát ezzel együtt Isten tagadóvá válik, mert hát két Isten nincs. Erre figyelmeztette hát az Úr. Ember, ne tovább! Mint ahogyan a népét is figyelmeztette, ekkor van szükség rá, hogy felemlegesse a mi kicsiségünket. Te kicsi vagy, nem is tudsz nagyobb lenni, de ha hű vagy hozzám és szót fogadsz, akkor én mégiscsak elvezetlek oda, ahová menned kell, ahová menned érdemes. Akkor a kicsiségednek eltűnik minden keserve és minden korlátja, mert velem együtt naggyá lehetsz. Mert ha velem vagy, akkor áthárul rád is az én hatalmasságomnak sok-sok kincse, sok-sok öröme. Csak bízzál bennem, a láthatatlan, mégis jelen való Istenben. Hát adja meg az Úr, hogy amikor saját kicsiségünk és tehetetlenségünk az eszünkbe jut, mikor ezek húsba vágóan korlátoznak minket, ugyanakkor tudjon belénk hasítani az a tudat, az a boldog érzés is, hogy olyan Istenem van, aki hatalmas és örök, aki szeret. Segítsen hát ő kitartani a legkilátástalanabb helyzetben is, az Úrba vetett reménységben. Ha bízunk benne, akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Végül pedig hadd hangozzon fel Dietrich Bonhoeffernek az egyik leghíresebb verse, énekszövege. Ő a német evangélikus egyházban volt lelkész, teológiai professzor, itt Karl Barth maga is zseninek nevezett, noha 20 évvel majdnem fiatalabb volt tőle Bonhoeffer. Milyen nagy dolog ez a tudomány világában. Na szóval Bonhoeffer harcolt a hitleri rezsim ellen, már nem fegyverrel, hanem hát a saját eszközeivel. Éppen ezért sok-sok esztendőt töltött Hitler börtöneiben, elmenve odáig, míg 1945. április 12-én, tehát nem egészen egy hónappal a II. Világháború vége előtt őt kivégeztették, és hát az ítéletet végre is hajtották. Tehát neki van egy csodálatosan szép verse, amelyet szeretnék még felolvasni. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Ha gyötri bántja szívünket a régi, és múlt napoknak terhe ránk szakad, Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, mit nékünk szerzett atyánk, szent fiad. S ha szenvedések kelyhét adod inni, mely színig töltött, keserű s nehéz, te segíts békén, hálával elvenni, hisz áldva nyújtja hű atyai kéz. És ha az úton örömöt adsz nékünk, ha szép napod ragyogva ránk nevet, bíztasson, incsen sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. A csend köröttünk mélyen szerte árad, hadd halljuk azt a tiszta éneket, amely betölti rejtett szép világod, hol téged dicsér minden gyermeked. Amen.